Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván ezen a vasárnapon, 60. vasárnapon. Folytatva Márk evangélium a magyarázatát írva található az evangélium 15. fejezetében, a 38. versben eképpen. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amen. Kedves testvérek, csak érdekességként jegyzem meg, hogy a jegyzeteim alapján ez a 140. ige hirdetés Márk evangéliumáról, amit közel 4 éve magyarázunk ebben a gyülekezetben, lassan, alaposan, az Úr kegyelmében bízva a végére érve majd az evangélium magyarázatának. Jézus életében számos jel mutatott arra, hogy ki is ő valójában. Mind szavaiban, mind a szavait hitelesítő tetteiben. Mondták róla, ez az ember úgy szól, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók, ezzel a hatalommal hirdette Isten megtartó szeretetének igéjét, és az igét, a hirdetett igét a cselekedeteivel, a tetteivel, a csodáival igazolta. Ezek mind jelek voltak, számos ilyen csodát elemeztünk Márk evangéliuma során is, és megállapítottuk azt, hogy a jel, a csoda az önmagában nem vezet hitre, a testi látás, akik látták ezeket a csodákat, többnyire még újabb és újabb csodákat kértek, még a kereszten is ilyen csodát vártak, ha te vagy az Isten fia, akkor szállj le a keresztről. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni, szálljon le a keresztről, hogy lássunk és higgyünk. Tehát a csoda, a jel önmagában nem vezet hitre, hanem csak Isten szent lelke, az Isten lelkének cselekvése, adománya. Jézus mégis azért adta földi élete során ezeket a jeleket, hogy ezzel bizonyítsa, hogy ki ő valójában, hogy ő az Isten fia, a megváltó, hogy ő benne teljesedtek be az őszövetségi ígéretek, és ő az, akire a világ vár, akinek nekünk is egyenként és közösségi értelemben is szükségünk van. Ő az egyetlen megoldás. És nem csak földi életét kísérték jelek, hanem kereszt halálát is. Miközben a kereszten elhangzott Jézus 7 szava, amelyet mind végig vettünk, közben a kereszt halálát, a halála előtt és a halála után is jelek kísérték, és ezeknek a jeleknek ugyanaz volt a feladata, hogy rámutassanak, hogy aki ott a kereszten meghalt, az az Isten küldötte, a megtartó, a szabadító, az üdvözítő. Jézus keresztre feszítése kapcsán egy ilyen jelről szó volt már, haladva a sorban Márk evangélium a magyarázatában, amikor sötétség támadt az egész földön, egy teljes igehirdetésben megfejtettük, felfejtettük ennek a jelnek az aktuális üzeneteit. Aztán következett a második jel, amikor Jézus kilehelte a lelkét, a templom kárpitja egybe szőtt hatalmas függönye felülről az aljáig ketté hasadt, megnyílt. A következő jel az volt, amikor ezt látta egy pogány római százados, akkor hitre jutott, hitvallást tett, felkiáltott, ez az ember valóban Isten fia volt. És a negyedik jel pedig Jézus kereszthalálával kapcsolatban, Márk evangéliuma szerint a Jézus követő hitvalló asszonyokkal kapcsolatos, ezekről mind szó lesz majd az ige hirdetésekben, bízva az Úr megtartó, éltető kegyelmében. Tehát a mai alkalommal a második jelről lesz szó, Márk írása szerint, amikor Jézus meghalt, a templom kárpitja, függönye felülről az aljáig ketté hasadt, megnyílt. Azt tudni kell, hogy két kárpitja függönye volt a jeruzsálemi templomnak. Az egyik az, ami a szentély előtt volt. Ide a sorsolás szerint az áldozatot bemutató papok léphettek be. És a másik kárpit, a másik függöny, az pedig a szentély és a Szentek Szentje között volt, a Szentek Szentjében volt a szövetségláda 10 parancsolattal, a kerúbokkal, kifejezte Isten közvetlen jelenlétét, valóságát, és mivel Isten a maga tökéletességében, szentségében elviselhetetlen az ember számára, ide a Szentek Szentjébe egy évben egyszer csak a főpap léphetett be. Kedves testvéreim, itt van az evangélium. Amikor Jézus meghalt, és erről szól a mai igehirdetés, akkor a templom függönye, mind a szentély, mind a Szentek Szentjében lévő függöny, de főleg ennek van evangéliumi értelme, megnyílt. És forgassuk a szívünkben ezt az egy szót, ebben van az evangélium, ezt kell ma megjegyezni, ezt kell ma hazavinni. Megnyílt a templom. Ahová eddig nem lehetett betekinteni, most be lehet tekinteni. Ahová eddig nem lehetett bemenni, most be lehet menni. Megnyílt a templom. Valami ezzel valami még több, még fontosabb megnyílt, és ezt szeretném kifejteni ebben az ige hirdetésben. Hogy ennek a megnyílásnak az örömhírét tényleg átérezzük, először hadd adjak egy diagnózist, és hadd szóljak az zártságainkról. Arról a sokféle zártságról, amiben élünk, hogy annál inkább felragyogjon az örömhír, hogy e zártságból szabadulást kaptunk. Megnyílt a börtön ajtaja. Többnyire általánosságokat mondok, bár mondok konkrétumokat is, de szerintem, ahogy ezek felsorolásszerűen csoportosítva elhangoznak, ti tudjátok a helyeteken magatok számára aktualizálni ezeket a zártságokat. Először is személyesen a saját életünk zártságai. A testünk, a testalkatunk korlátai, zártságai. A genetikánk zártságai, korlátai. Ebből fakadóan a tehetségünk, a lehetőségeink zártságai, a nekünk kimért földi idő zártsága. És hangsúlyozom, hogy a hívő ember ezeket a zártságokat már nem zártságként éli meg, nem korlátként éli meg, hanem elfogadja azt az Isten kezéből, de Isten nélkül ezeket korlátként, zártságként éljük meg, és nagyon sokszor ugye perlekedünk az Istennel, és összehasonlítgatjuk egymást, hogy az szebb, az okosabb, az nagyobb karriert futott be, az gyorsabban tanul, annak minden jobban sikerül, és hát lehetne sorolni. Tehát erről szól minden beszélgetés, meg sok minden ebben a világban, hogy átéljük a személyes életünknek a zártságát, a korlátait, tehát miközben kifele persze próbáljuk ezeket valamennyire leplezni. De nem csak egyéni értelemben vannak ilyen zártságaink, hanem közösségi értelemben is. A társadalom minden szintjén átéljük az emberi kapcsolatokban ezt a zártságot. Itt mondok konkrét példát. Hát az emberi történelem arról szól, hogy szeretnénk szabadok lenni, és minden új nemzedék újból átéli ezt, hogy eddig szolgaság volt, most készül a jövő, és szeretnénk átélni a szabadságot. Miközben mégis azt tapasztaljuk, hogy életfogytiglan, sőt azon túl börtönben vagyunk, amíg az isteni megnyílás csodáját át nem éljük. És figyeljétek, hogy az emberi történelem mindig arról szól, hogy ez a szabadságvágy, ez valahogy mindig eltörpülés az inga, hol az egyik oldalra, hol a másik oldalra leng ki. Vagyis, hogy nem tud megvalósulni ez a szabadságvágy, és marad a börtön, és bezárva marad a börtön ajtaja. Az inga egyik véglete a valódi és tényleges elnyomás diktatúra, az inga másik véglete pedig a szabadság diktatúrája, amikor már semmit nem lehet állítani, mert mindent összemosunk. És valahogy a világ kettő között leng, és újból, vagy így, vagy úgy átéli ezt a diktatúrát, ezt az életfogytig való börtönt, és vágyik a szabadságra, de soha nem teljesedhet ki ez a szabadság, tehát értitek, vagy egy valódi diktatúra, vagy a szabadság diktatúrája, közte számos más nyomorúság. És hát az különösen érdekes, csak zárójelben jegyzem meg, hogy akár valódi diktatúráról van szó, akár a szabadság diktatúrájáról, a kereszténység handicapje mindegyik esetben megvan. De hát ez a Krisztus követés mártíriuma, ezt a keresztény ember felvállalja, de a kereszténység története kapcsán ezt sokszor látjuk. Érzitek ezt? Az egyéni ember zártsága, az emberi történelem, a közösségi létünk zártsága. Miközben keresik a szabadságot, az inga mindig kileng, mindig újrakezdjük a dolgokat, nincs új a nap alatt, a történelemben újra termelődnek a problémák, és végül is marad a börtön, életfogytiglan, és nem nyílik meg az ajtó. Egy fiatal riporter házaspár több dokumentumfilmet készített távoli országok történéseiről, az az On the Spot, a helyszínen című sorozat, amelyről egyet láttam nemrégiben, amely arról szólt, hogy Szaúd-Arábiából elmenekült egy feleség a három gyermekével, mert a férje küzdve az ottani elnyomás okán a szabadság jogokért börtönbe került, megkínozták, és lehet, hogy még a kivégzés is fenyegeti. Közben ők elmenekültek Libanonba, majd Kanadában, és hát ott sztrájkolnak, hogy bocsássák szabadon a család családfőjét, és miközben a dokumentumfilm bemutatja ezt a kétfajta társadalmat, az egyik oldalon, ahol egyfajta valamilyen istenre hivatkozva alakul ki az az állapot, a másik oldalon pedig semmilyen istenre nem hivatkozva tiltakoznak a másik ellen. És kedves testvéreim, hogy végignéztem ezt az egyórás dokumentumfilmet, amely nyilván egy optikából próbálta beállítani a helyzetet, arra meggyőződésre jutottam, hogy mindegyik társadalom rettenetes. És egyikbe se szeretnék élni. Persze hát valamelyikbe élnünk kell, De hogy egyik sem szimpatikus, akkor egészen enyhe kifejezést említettem most itt a szószéken. Az egyéni élet zártsága, a közösségi életünk zártsága, és egyáltalán az ember létnek a zártsága. Amikor a muzsikás együttes énekli, hogy nem vagyok magammal szabad, kezemen, lábamon lakat, az embernek sokféle függősége, amit bűnnek nevezünk, vagy ahogy Hobbes megfogalmazza, hogy mindenki háborúja mindenki ellen, bellum omnium contra omnes, bűn és harc, és minden szinten harc, ahogy a bűnbánó énekünk mondja, hogy kívül harc, bennem félelem. Bűn, harc, aztán betegség, sokféle testi nyomorúság. Nemrégiben a Korász folyosóján vártam valakire, és két kórterembe is betekinthettem. Az a tömény tehetetlenség, az a tömény nyomorúság, és közben a nővéreknek az erő feletti küzdelme a lehetetlennel, hogy valahogy a betegeket ellássák, miközben hát itt többről van szó, mint a kórterem zártságáról. Az elmúlt héten egy idős otthonban jártam, ahol az infrastruktúra olyannyira lepusztult, hogyha nem fájt volna irdatlanul a fogam, amely elterelt a figyelmemet, akkor elsírtam volna magam. Ahol szintén az ott dolgozók micsoda erővel küzdenek az idősekért, a 160 ellátottért, és azok az idősek milyen körülmények között élik meg életük végét. A bűn zártsága, a harcaink, sokszor piti konfliktusaink zártsága, a betegség, az időskor, az elgyengülés zártsága, a halál zártsága, de az ifjú tehetség pökhendiségének a zártságát is ide sorolhatnám, de nem akarom tovább részletezni. Értitek ezeket a zártságokat, ahogy Babits írja a lirikus epilógiában, hogy vak dióként, dióba zárva lenni és törésre várni, de megundorodtam, és ez a megundorodtam szó is milyen fontos és milyen ihletet, hogy ott van a dióbél, és be van zárva, és lesz-e valaki, aki ezeket a problémákat megoldja, és megnyitja a dióbelet. Ezeket a zártságokat, mint diagnózist átgondoljuk, akkor ragyog fel az evangélium, hogy Isten azért jött el, hogy feldőrje a diót, hogy megnyíljon számunkra az evangélium. Olyan ez a megnyílás, kedves testvérek, mint amikor tényleg egy lüktető fogat megnyitnak, és a gyulladást kitisztítják onnan, és ettől elmúlik a fájdalom. Tehát valami ilyen evangéliumot hordoz Jézus halála után közvetlenül ez a jel, hogy a templom függönye, a szentek szentjét eltakaró függöny is felülről az aljáig ketté hasat megnyílt. Értitek? Megnyílt a kárpit, megnyílt a függöny, megnyílt a templom. Ez egy új Isten tiszteletet jelent. Az Ószövetség Isten tiszteletnek a kritikáját, ítéletét, az Új Szövetség Isten tisztelet valóságát. Mindjárt összefoglalom, hogy eddig nem akárki járulhatott Isten elé, csak a pap meg a főpap. Eddig nem akárki, most bárki. Eddig nem akárhol lehetett imádni az Isten, csak a jeruzsálemi templomban. Most bárhol. Nem csak kézzel készített templomban, hanem elsősorban az lesz templom, ahol lélekben és igazságban imádják az Istent. Ahol az Isten színe előtt őt imádva, az ő igéjére, üzenetére vágyva, a szentségekkel élve, majd az élet Isten tiszteletét kint a világban megélve, a testvérek összegyűlnek, ott van templom, ott van egyház. Calvin is ezt nevezi az igaz egyház ismertető jelének, az ige hirdetése, a sákramentum kiszolgáltatása és a szeretet szolgálat, egymás szeretete. Tehát értitek, eddig nem akárki, most bárki. Eddig nem akárhol, most bárhol. Nem kézzel csinált templomokban első renden, hanem igazságban és szentségben imádhatjuk az Urat. Eddig közbenjáró kellett a főpap. Most egyetlen főpapunk van, Jézus Krisztus, és ő a közbenjáró, és nem kell más közbenjáró, közvetlen az út. A szentek szentjébe, az Istennel való közösség valóságába. És nem kell többé véres áldozatot bemutatni. Ézsaiás proféciája beteljesedett, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, Isten ismeretét és nem véres áldozatot. Vége minden véres áldozatnak, és egymást sem kellene kivéreztetnünk, kedves testvéreim. Ez az új Isten tisztelet, amely folytatódik az élet Isten tiszteletében. Eddig az ember akart adni valamit az Istennek, most megfordul a helyzet, és minden ebből fakad. Isten adta az ő zártságainkat megnyitó szeretetét a Jézus Krisztusban. Nem az ember ad, Isten ad. Megnyílt a kárpit. És ennek nyomán megnyílt az ég, kedves testvéreim. Hogy a kárpit megnyílása az új Isten tiszteletet jelenti, az ég megnyílása az élő hitet és az élő reménységet jelenti. Mint amikor Jézus Krisztust megkeresztelték a működések kezdetén, és akkor mi történt? Keresztelő János megkeresztelte, megnyílt az ég, galambként a Szentlélek Jézusra szállt, és megszólalt az Atya szózata, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Megnyílt az ég. És mi újból Isten gyermekei vagyunk, és olyan gyermekei lehetünk, akiben az Istennek kedve telik, akikben az Isten gyönyörködik. Amikor ott álltunk Jordániában a megkeresztelés helyén, talán egyszer már említettem a testvéreknek, a családommal együtt életünk legnagyobb élménye volt azon a szent helyen állni. Ott éreztem át igazán, hogy az, ami akkor Jézus Krisztussal történt, ez ránk vonatkozik, megnyílt ég alatt élünk. Van út Istenhez, Jézus Krisztus által, van út a szentek szentjébe. Jézus Krisztus az út, és elvétetett végre a szemünk elől és a szívünkből a lepel, ezt mondja Pál apostol az Ószövetség és az Újszövetség különbsége kapcsán a korintusi második levélben, hogy itt van az aha élmény, elvétetett a lepel, és látom az örökkévaló összefüggéseket. Lélekben a megdicsőlés hegyén vagyok. Nem ragadok bele a jelen keserveire, mert látom a jövőt, látom azt, hogy több az élet. A hitünknek és a reménységünknek végre van méltó tárgya. Jézus Krisztusban, akinek a megváltó halála által megnyílt a templom függönye, és megnyílt az ég. Megnyílt a kárpit, megnyílt az ég, és hogy még gyakorlatibb legyek, megnyílt az élet, kedves testvéreim. Újból élhetünk, még ha rozzan testben is, de bármely körülmények között már az új életet élhetjük, az örömteli életet élhetjük, az Istennek kedves életet élhetjük. És hogy a kárpit megnyílása az új Isten tiszteletet jelenti, és az ég megnyílása az élő hitet és reménységet jelenti, az élet megnyílása pedig a krisztusi szeretetet és az ebből következő valóságos szabadságot jelenti. Van út az Istenhez, és van út egymás felé. Megnyílhatunk egymás felé is. Az ökumenikus imait végig erről szólt, az irgalmas samaritánus példázata alapján, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És ez az egymás bárki. A felebarát fogalmát kitágította Jézus Krisztus, akit az Isten rád bízott, aki éppen ott van melletted, akinek szüksége van rád, és aki szükséget szenved. S higgyétek el, akkor lehetne más ez a világ, és a földi világban is újból megtapasztalhatnák az Éden kertjét. Ha ezt az egyetlen egy parancsot ezen a világon, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, mindenki komolyan venné, hogy semmi mással nem tartoztok egymásnak, hogy csak azzal, hogy egymást szeressétek. Hogy egymást ne bántsátok, bocsánat a szószékre nem való kifejezésért, hogy ne böködjétek, csesztessétek egyfolytában. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeresétek ti is egymást, ez egy olyan kötelezettség lenne mindenki számára, mint a lélegzetvétel. Mert ha nem veszek lélegzetet, akkor holtan esek össze. És ha nem szeretem a másikat, akkor valójában halott vagyok. De ez a szeretet parancs megvalósul, akkor kiteljesedik az élet. Ebben a krisztusi szeretetben lehet megélni a valóságos szabadságot. De anélkül nincs szabadság. Az, amiben mi most élünk, az mindennek nevezhető, de szabadságnak nem. Ahol az Úr lelke, ahol az új istentisztelet, az élő hit, az élő reménység, a krisztusi szeretet, ott van a valóságos szabadság. Ahol az Úrnak lelke, ott a valóságos szabadság. És a kettőt egymás mellé teszem, hát ez az örömhír, hogy mennyiféle zártság, és jött Isten, és Krisztusban, ott a Golgotai kereszten, és ez a csúcs, hogy feltörte a diót. Megnyitotta az életfogytig börtön ajtaját. Megnyílt. A kárpit megnyílt. Az ég megnyílt az élet. Van új istentisztelet, egész közvetlen kapcsolatban lehetünk Istennel, ami atyánkkal, van élő hit és reménység, ebből következő krisztusi szeretet és valódi szabadság. És kétségbe ne ejtsen az, hogy ebben a rozzant testben, ebben a bűnrontott a világban ezt még nem tapasztalod a maga teljességében, de hitben már a tiéd. Hitben már a tiéd, ez erőt ad, hogy munkáld az Isten országát ebben a világban, hogy te is az Isten eszközeként sokféle zártságot felnyiss, megnyiss ebben a nyomorult világban. És még egy záró gondolat, tényleg pár perc erejéig, hogy annak is üzenete van, hogy a templom függönye fölülről hasadt szét, lefelé, és úgy nyílt meg. Itt Isten cselekszik, Isten hatalma. Hát azokat a zártságokat, azokat az igazán nagy problémákat, amiben mi a bűn miatt élünk, az csak Isten cselekvése tudja megoldani. Felülről ő a kezdeményező, az ő megváltó szeretete, hatalma, ő tudja egyedül feltörni a diót. A reformátorok ezt fedezték fel, a szóla, egyedül Isten, egyedül Jézus Krisztusban, egyedül kegyelemből, hitáltal, ahogy olvasható a templomunk homlokzatán. Hogy valójában az történt, hogy Isten tette meg felénk az első lépés, ő az, aki nyitott felénk, aki adott nekünk, aki mindent odaadott nekünk, egy szülött fiát, és ebből fakad minden mi nyitásunk, és minden mi odaadásunk ebben a világban mások felé. És valójában, hogy egy definíciós különbséget is tegyek, a vallás és a hit között is ez a különbség. A vallás az mindig alulról építkezik felfelé. Hogy én látom a zártságokat, a problémákat, meg főleg a vágyaimat, az elképzeléseimet, meg az akaratomat, és akkor létrehozok egy transzcendes világot, és benne kialakítom a magam istenképét, meg mindenki is valamiben, és így kialakulnak a különböző vallások, amelyek nagyon érdekes filozófiai eszmerendszerek, és sok részigazság lehet bennük, és tiszteljük őket, de ez az embertől felfelé, próbálkozik az Istenig eljutni. Csak hogy nincs út a kijelentés szerint az Istenig, csak akkor, ha az Isten megnyitja az árcságot, ha az Isten megnyitja az eget, ha az Isten kilép, ha ő teszi meg az első lépést, ha ő kijelenti magát nekünk. Tehát pont fordítottja, felülről lefelé. Hát ezt jelenti, kedves testvérek, ez az irányultság, hogy itt Isten cselekszik. És most ebben a prédikációban is reménység szerint az Isten cselekszik, és valami megszólított felülről lefelé, hogy átéld a sokféle zártságaidból ennek az egy szónak az örömhírét, hogy megnyílt a börtön ajtaja, Isten feltörte a diót. Én nagyon szeretem Puccini operáit, kívülről tudom őket, dudolgatom. És miért szeretem őket? Egy gyönyörű dallamai, nagyívű dallamai vannak Puccininek. És ami jellemző az operáira, hogy akár egy 3 órás opera is ugyanarra a dallamra épül fel, sőt, szinte az egész Puccini életmű, és mindig azon csodálkozom, hogy egyetlen dallam is annak a változata gyönyörű hangszerelésben több órán keresztül, aztán visszatér a fő téma melléktémában, az áriákban, a kórusokban, ugyanaz, és nem unalmas, sőt, amikor megyek hazafele, akkor azt veszem észre, hogy magamba dúdolom, hogy elhittem ezt az egy dallamot, hogy ezt higgyem dallamtapadásnak. Úgyhogy én most kívánom nektek az evangélium tapadást, ezt az egy szót, megnyílt a zártságból a megnyílás. Dicsőség neked, Istenünk. Amen.